Üdvözlök mindenkit, ez itt a Kultrovat Podcast, Varga Attila vagyok, és itt van velem beszélgető társamként Szabó Zoltán, illetve vendégeink András és Eszter az On The Spot-tól. Azért van itt András és Eszter, mert van most egy új filmjük, aminek sokkal személyesebb jellegű, mint az eddigi filmjeik, hogyha lehet ilyet mondani, és a Telekom videótékában már elérhető, a Spektrum Home-on és a Spektrum adásán pedig hétvégén legkésőbb meg lehet nézni, úgyhogy mindenki meg tudja majd nézni, és amikor ezt a podcastot meghallgatja, mert tudja is, hogy miről van szó. Ez egy etióp kislánynak a történetének a folytatása, az Eszter Story 2, vagy valami ilyesmi.
Eszter a törzslánya, az a címe pontosan, ugye?
Eszter a törzslánya, hivatalos cím, igen. Miért pont ez volt az a sztori, ahova visszamentetek, azon kívül, hogy oké, ez nagyon megható, hogy amikor megszületett a kislány, akkor Eszternek nevezték el, és tényleg csak vakvéletlenül múlt, mert András is lehetett volna belőle, hogyha fiú.
Ez így van, és akkor is visszamentünk volna természetesen. Igen, azt hiszem, András ott szorított a kúnyó előtt, hogy legyen fiú, de lány lett, úgyhogy Eszter viszont TH-val így. Ez 7 évvel ezelőtt volt, aha.
Sőt, és hát mi meg... 2011 végén voltunk ott. Akkor az 8. Igen.
Tehát 7 évvel később forgattatok, ami ezek szerint mikor volt? Hogy
tavaly év végén mentünk vissza.
És akkor egy év volt maga a vágás, vagy egy év volt,
sok minden mást is csináltunk websorozatot, meg most már 5. éve forgatjuk az első egész estés dokumentumfilmünket, azt is be kell fejezni, úgyhogy ezt így a 10 éves évfordulóra szántuk ezt a filmet. Egyrészt nagyon személyes, és miért pont ez? Gyakorlatilag belerángattak minket egy ügybe, amit aztán nem lehetett ott hagyni. Tehát nem csak, hogy Eszternek nevezte el az apukája, mert ott voltunk a szüléskor, Eszter születésekor, hanem azt mondta, hogy ti lesztek azért a felelősek, hogy ez a lány legyen az első Erbore lány, aki iskolába jár, és ezért mi vállaljuk a felelősséget. És hát erre már nem nagyon lehetett azt mondani, hogy nem.
Most itt megkérdezném, hogy, mert hogy én tehát etiópként volt bemutatva, tehát Etiópiában található ez a törzs. Uh-huh. Mit kell róla tudni, mert ami nekem a legnagyobb szívfájdalom, hogy nagyon-nagyon halványan, de emlékszem erre a jelenetre, már csak azért is, mert van benne egy szülés premierplán, tehát hogy valami, én láttam ezt a sorozatot, és láttam ezt a részét is, de semmit nem nagyon tudok erről a törzsről, uh-huh. azon kívül, hogy állattenyésztő törzs Etiópiában él. Valahogy kiderül a filmből, hogy vannak feszültségek a kormánnyal, illetve a
szomszéd törzsekkel.
Miért ez a törzs? Hogy kerültetek annó ide? Mit kell róluk tudni?
Az volt, hogy amikor a törzsi szériáját csináltuk az On The Spot-nak, akkor antropológusok segítettek nekünk, hogy hova érdemes menni. Ázsiában, Afrikában. És amikor az Omo völgye bejött a képbe, amit az emberiség bölcsőjének is mondanak, akkor nagyon kerestük, hogy melyik törzsekhez menjünk. Mert ugye azért ott néhány rész, az már nagyon-nagyon fel van térképezve, és néhány törzs állandóan szerepel a médiában, és lehet pontosan tudni, hogy a szurik, a hamarok, amikor a National Geographic-ban látsz képeket, fotókat, meg dokumentumokat, akkor többnyire ezek a figurák. És akkor az arcokra már tudjuk.
Megélhetési törzsek?
Hát nem akarjuk ezt mondani, de...
Hát egyébként nagyon sok lehetőséged nincs, tehát törzsként élsz ma az Omo völgyébe, azért nagyon örülsz neki, hogyha arra jár egy busz, vagy arra jár egy mikrobusz, vagy arra jár egy hátizsákos csoport, mert ez fogja a megélhetésednek egy részét biztosítani. Tehát ez most már akárhova mész a világban törzsekhez, ez biztos, hogy egy fix bevételi forrás. És akkor ebben vannak fokozatok, hogy igen, mennyire vált...
Tehát mint a rejtőregényben, hogy akkor beöltözik, amikor jön a busz.
Hát,
vagy
konkrétan.
Nem, levetkőzik, amikor jön.
Levetkőzik. Igen.
Mert ugye mi azt várjuk, pontosan tudják, ez mondjuk egy pápuai történet, amikor a Korovály törzsrel forgattunk, pontosan tudják, hogy a fehér filmes azt várja, hogy ők legyenek az erdő érintetlen gyermekei, és mi azt láttuk, hogy a bozótban rohan egy figura, és így veti le a ruháit, hogy mire kiér az erdőből elénk, akkor már ő messzelen legyen, és csak a pénisztok legyen rajta.
Vagy eldugják az öngyújtót, vagy a gyufát, és bebizonyítják neked, hogy ők még mindig tudnak tüzet csiholni, és aztán később előkerül stikába az öngyújtó, és akkor nyilván te arra vagy kíváncsi, hogy de hát ezt miért csinálod, és akkor elmeséljük azért, mert gyerekek, ti ezt várjátok el, és ezt igen. Egy pillanat volt összerakni nekik, és most már így van. Az Erboréknál nem így van, mert ők nem egy híres törzs, ők nem egy központi törzs, nincsen óriási ajaktányérjük például, mint a szuriknál, nem háborúznak annyit, viszonylag békések, állattartók szerintünk gyönyörűek, és egy elképesztő klassz közösség, főleg azokhoz képest, ahol mi jártunk, nem csak Etiópiában, hanem máshol a világon. És egyébként, hogy a etióp fixerünk mondta, hogy higgyünk neki, bízzunk benne, ő látott egy annyira szép törzset, ami ott valahol a Omo völgye szélén éldegél, nem szoktak oda filmesek menni, trust me, ezt írta nekünk állandóan a Freu, és így kerültünk hozzájuk 8 éve.
Ez a nem szoktak, ez azt jelenti, hogy mit tudom, évente két forgatócsoport megy, vagy azt jelenti, hogy mit 5 évente egy?
Mi nagyon keressük, és erről a törzsről 2011 körül mi nem találtunk dokumentumfilmet, kerestük. Lehet, hogy volt, de hogy nem volt, nem, ez nem egy ilyen sztár törzs, mint sok más az Omovölgyi mert.
De attól még utazók könyvtárban. Mennek.
Utazók
szoktak fehér emberekkel ott, találkozni természetesen.
Hogy én arra emlékszem a ti első szériátokból, ami nekem meggyőző volt, és most az, ami, amikor szerintem lehet, hogy a kritikát is arról írtam 10 éve, mert nem emlékszem pontosan erről a részről le, az egy palesztin-izraeli epizód volt, ami arról szólt, amennyire most így fel tudom idézni, hogy volt benne 8 perc a szokásos, Frey Tamás-szerű, ilyen kicsit drámai hangvételű, a palesztinok hogyan küzdenek a szabadságért, és akkor kalasnyikovok, és állarcos emberek, és mászkálnak, nem tudom mi. Majd a 8. percnél valamelyik költök, ha nem emlékszem, így azt mondta, hogy amit most láttunk, az egy ilyen újságíróknak szóló show része, ezt egyébként itt szokták leadni. Szerintünk ez a srác sosem harcolt sehol, de lehet, hogy az a másik az igen, és az egész valójában része ennek a média
felhajtásnak,
ami egyébként része a küzdelemnek, persze, de akkor is média szinten része. És nekem akkor ott tetszett meg az, hogy ugye az a cél minden ilyen dokumentumfilmesnél, hogy érintetlent, soha be nem mutatottat, stb. Próbáljon megmutatni, és hogy ti voltok először annyira bátrak, hogy azt mutattátok meg, hogy ez úgy nem volt még soha bemutatva Magyarországon legalábbis, hogy a felhajtás része. És itt ennél a mostani résznél is láttam erre utaló nyomokat, tehát feltűnik a 4G adótorony a falu közepén. Látsz embert félmeztelenül telefonnal. Az apa azt mondja, hogy azért nem haragszik, hogy nem hívtátok őt, mert leégett a kunyhója és benne égett a telefon. Tehát vannak ilyen nyomok rá. Mennyire fontos nektek, hogy ezt a fajta dupla csavart megmutassátok úgy, hogy közben fontos még, hogy legyen ez az érintetlen, mert hogy mintha a nézők erre vágynának, ez egy kettősség.
Én nem vagyok benne biztos, hogy erre vágynak, szerintem mi azt hisszük filmesként, hogy ők erre vágynak, szerintem baromi érdekes azt megmutatni, ami van, tehát azt szerintem mindig nagyon érdekesen meg lehet mutatni, Gázától a törzsön át, bárhol. Tehát az baromi érdekes, hogy mi történik az ő fejében, amiatt azt gondolja, hogy egy pólótól, de ő nem lesz érdekes.
De valójában a mi fejünkben történik. Tehát, hogy az a tragédia, hogy oda megy a nagy stáb, oda megy a BBC és a Discovery stábja leforgatni a Human Planet című fantasztikus, szemedgyönyörködtető sorozatot, és meglátja ezeket az embereket pólóban, és meghallja, hogy ezek már nem kanibálok, és már nem is 30
azt mondja, hogy gyerekek,
méter...
gyerekek, álljunk le! Ez
nem
most
is 30
nem
méter
lesz
magas
jó.
Házakban élnek, mint ahogy a National Geographic fotója évtizedekkel ezelőtt állította, és akkor mit csinál? Őt oda küldték, ez egy ilyen millió dolláros produkció, hogy az erdő érintetlen gyermekeiről meséljen. Mit csinál? A fölhívja a szerkesztőt, hogy srácok pólóba vannak, mi legyen?
Tudom, a szerkesztő őrjön be, mondja, hogy vegyét, tépjétek le róluk a pólót.
És ez egy...
És építsetek nekik házat.
És ez így is van? Igen.
Hát emlékszem Botnájra, hogy akkor a BBC konkrétan felépítette a házat, és felzavarta őket, hogy legalább 10 percig legyenek mondta, hogy feltűnjük.
Költözzenek be az új
és
házba.
Az volt a narrács, hogy és most beköltöznek. Ezért a BBC egyébként bocsánatot kért tavaly, vagy idén? Tavaly. Talán, igen. Ez fontos része a történetnek, és tényleg ez egy nagy kérdés, és hát ők azt akarták megcsinálni, ez volt a forgatókönyvben. És tényleg iszonyú jól néz ki. Hát a Human Planet egy világszám volt. Nekünk érdekesebb az, hogy mi mindent kicsibe csinálunk. Tehát mi azt gondoljuk, hogy mi nézőinknek az érdekesebb, hogy mit jelent az a póló neki. Tehát ott van a messzis póló, a világ végén, Afrikában, Bissau-Guineában, és megkérdezi tőlünk a törzsfőnök 2011-ben, hogy egyébként mi van a gazdasági világválsággal.
Ezzel indított a Pali. Az volt az első törzsi forgatásunk, és ezzel indított a törzsfőnök, és mert mi ott így készen voltunk. Tehát mit csinálsz el?
Financial Times járatja?
Nem, vagy képzeld el, ott volt egy cuki kis zsebrádió, és a csávó folyton azt hallgatta. És
a messziről is onnan tudott, hogy lövi a gólt.
És úgy nyomják a foci meccseket, meg minden, és egyébként egyébként baromi autentikus az egész. Ott ülnek egy szigeten a világ végén, és semmilyen infrastruktúrájuk nincs, és valahol egyébként a kultúrák között vannak, mert a sajátjuk már egy kicsit elsüllyedt, már nem tartják annyira a tradícióikat, vágynak arra, amiben te vagy, vagy valami olyasmire, amiben te vagy, és egyébként ez egy elég rossz ilyen limbo helyzet, amiben nem találtuk boldognak, vagy jól együtt élőnek a törzseket. Na, az Erboréknál nem ez a helyzet.
Ebben a részben többször a régi részben is megkérdezed, azt hiszem pont te, meg most is, hogy boldog vagy-e a szereplőket, több szereplőt.
Mert az Erbore egy nagyon-nagyon más felállás, és nagyon más közösség. És tehát ott nincs ez.
És ők mindig boldognak mondják magukat. Uh-huh. De mondjuk úgy is boldognak mondják magukat, hogy utána megkérdezed, hogy most akkor ezzel a körülmetéléssel, mármint hogy a női körülmetéléssel pontosan mi is van, és akkor azt válaszolja, hogy most már nem az egész... itt már nem is
szervet csonkítják.
Nem is mertem elképzelni, hogy miről van az, hogy csak a szemére majkat, akkor mi más, tehát hogy nem olvastam
semmit. Csak a csiklót.
Csak ja, a csiklót.
Bocsánat, igen, itt már csak a csiklót, igen. Tehát, hogy, mm-hmm. hogy és ez már egy előrelépés, és azt látom, hogy te ezt ott a filmben nem reagálod le, hogy ez most jó vagy rossz. De
mert
hogy...
ez nagyon fontos. Bocsánat, miért? Hogy szabadba vágok. Mert nagyon fontos, hogy mi nekünk nem az a dolgunk ott a helyszínen, hogy azt mondjuk nekik, hogy ez jó vagy rossz.
Te hülye vagy.
Hanem a kérdéseinket tehetjük fel.
Ez egy nagyon, ez számomra nagyon szimpatikus, de hogy meg se próbáljátok érzékeltetni később azt, hogy mert van egy hatalmas
ellentét. A 7 évvel ezelőtti, ellentét. Vagy 8 évvel ezelőtti filmben az volt, de mit gondolsz, miért tiltotta be az állam? Mit gondolsz, miért gondolja az állam ezt veszélyesnek? Tehát ilyen kérdéseket kérdezel, de amikor ő elmondja neked, hogy a világ legnagyobb szégyene, ha ez nem történik meg, és nekünk ez a világ legtermészetesebb dolga.
És még a gyerekeit azért... is csúfolni fogják. Hogyha ő ezen nem esett át.
Aha.
És fiúlányoknak fogják őket hívni.
És akkor ezt a szégyen kultúrát így valamennyire megérted, ami egyébként Indiától Afrikáig mindenhol nagyon durván jelen van. A szülési fájdalom szégyen, érted? Nem az, hogy valakinek miért vágják ki, vagy miért hagyják meg. Tehát a szégyen ez egy olyan meghatározó és erősen beléjük plantált dolog,
egyébként
hogy arra csak... nagyon nehéz mit mondani. Tehát ott egy teljesen másfajta kommunikáció kéne, emberek felvilágosítják őket, szépen lassan az államnak kéne ezt valahogy
is
csinálnia.
Egyébként az etióp
és
állam.
Én mondtam is neki 8 évvel, hogy én baromira félnék ettől, és én ezt nem engedném. Ő meg mondta, hogy te hülye vagy, hát én nem félek tőle, és milyen nő vagy te, hogy neked van csiklód, nekem meg nincs.
Én itt arra céloztam, hogy ebben a filmben egy idillien, paradicsom olyan boldog állapotot látsz rossz pöttyökkel, hogy már maga a jelenléted, a kérdésed, az egész a civilizáció, ami betüremkedik, az mintha rontana ezen. Ezt ti hogy élitek meg, hogy oda mentek valahova, és akkor ti vagytok az a BBC, bármilyen pici is a kamera, bármilyen pici is a stáb, ti vagytok az a BBC, aki valamerre löki őket, és az lehet, hogy nem az az irány, ahol egy év múlva azt fogja mondani, hogy boldog vagy? Igen.
Hát figyelj, ez egy óriási nagy kérdés ebben a sztoriban specifikusan, mert ugye itt történt egy nagyon erőszakos beavatkozás, amit mi nem választottunk, nem akartunk, de mégiscsak be lett iratva egy lány, aki egyébként nem tanult volna, tehát ez nem a
ami
mi
egy fantasztikus
hatáskörünk,
dolognak tűnik.
Fantasztikus dolognak tűnik, de fogalmunk sincs, egyikünk sem fogja tudni itt megjósolni, hogy ebből mi lesz.
Most egy kicsit összefoglalnék.
Jó, bocsánat.
Tehát ugye az első út, amiről beszéltek Andrásék, az volt, hogy amikor a törzseket forgatták, akkor eljutottak egy etióp faluba, ahol pont akkor született meg egy kislány, amikor ott voltak. Ez bekerült a filmbe. Az apa a születés követően, egy olyan 44 másodperccel, azt mondta, hogy akkor ez a lány, akit Eszternek hívnak, lesz az első...
Akit ezért hívnak Eszternek.
Akit ezért Eszternek, így van. És ennek az a felelőssége felétek, hogy ti nektek kell gondoskodni az kislánynak a taníttatásáról. És ezt nem úgy mondtam, mint hogy
kérdés.
Ti fogtok gondoskodni,
szeretnétek?
Hanem ti fogtok gondoskodni.
Szeretném, hogy a filmben nem látszik a reakció, tehát hogy a törzs
hát a mostani
arca...
filmben nem látszik, hogy az elsőben látszik.
Mert hogy nem volt.
Ja, hogy nem
hát itt az állunk leesett, és
igazából
rohadtul
megijedtünk, hogy ez most hogy, és
tehát
miért,
ezt ő eldöntötte, ezt ő helyettünk is eldöntötte.
És akkor most lenne egy visszakérdésem, a mostani részben ugyanezt felhozza, nagyon kedvesen, ott én azt látom, hogy nektek már nincs kérdésetek, hanem szinte bólogattok, majd van egy megjegyzés, hogy egyébként a fiát is, ha már ott vagytok.
Igen, Árgarit is tanítassuk.
Majd...
Két vizet röhögt, ez az egyik, amikor hangosan felröhögtem.
Igen, majd a fiát is tanítassátok már, majd csapó egy kis zenei betét, és akkor elmentek az iskolába, ahol már nincs szó a fiúról. Tehát most itt...
Mert a film az Eszterről szól, de természetesen...
Jött Árgari is.
Jött Árgari is, persze. És ő is megy az iskolába, és az ő tandiát is utalgatjuk a falutól 110 kilométerre lévő bankba.
Viszont az nagyon sokat.
Biri?
800 bir 20 dollár.
Ami 20 dollár,
per
igen.
Fő per hó. Tehát
nem ez a probléma, merül, hanem az, hogy hogy jut el oda ez a pénz, hogy veszi föl az apa, tehát hogy olyan logisztikai buktatókba ütközöl, hogy az elképesztő. Tehát ott kezdődik, hogy senkinek nincsenek papírjai ahhoz, hogy mi pénzt tudjunk a családhoz juttatni, egy személyigazolványt kellett csinálni az apának. Tehát ez már milyen beavatkozás, most hirtelen lett egy személye. Sőt, bankszámlája lett. Tehát ez azt gondolod, hogy ez milyen egyszerű, persze majd utalgatsz 20 dollárt, vagy küldesz 20 dollárt, de baromi nehéz ez.
Ők ezt hogy élik meg? Tehát hogy nincs rá szükségem ez a sok hülyeségre, hagyjatok békén ti külvilág, vagy ez...
Nem ér el odáig Etiópia, tehát ők Etiópiában élnek, de fogalmuk, tehát nem nagyon érnek el odáig a dolgok. Most, hogy épült egy suli a falu szélén, és van, nem tudom, Addis Abebából két tanár, most biztos ez már egy kicsit változik, de egyébként nekik az Addis Abebából jövők pont olyan furcsa emberek voltak eddig, mint a külföldről érkező turisták vagy látogatók.
Meg cserebere van, tehát igen. A pénz is mást jelent. Ők állattenyésztéssel foglalkoznak, amikor nagy szárazság van, más törzsek tőlük vásárolnak ezt-azt, mert ők egy elég jó részén élnek az Omo völgyének, és amikor konfliktus van, az is abból adódik. Kiszáradt a Hamar törzs folyója, jöttek a mi folyónkhoz itatni az állataikat. De akkor a mi állatainknak nem jutott.
Úgy képzeljük, hogy mindeközben ott van a 4G adótorony, van a helyi mobiltársaság, aki feltöltős kártyákat pénzért kínál, ilyen papírdarabokért cserébe, és akkor ezt ők valahogy összecsereberélgetik, és vesznek egy telefont, és felhívják egymást.
Már aki. Fogalmam sincs egyébként, hogy kit hívnak föl.
Tehát ez például egy jó, a tolmácsunkkal tartja a kapcsolatot.
Azt tudjuk, hogy Gino Guido az apa, ki kit hív föl, de hogy egyébként ki a francot hívnak föl. Utoljára ezt a Vedda törzsnél tettük föl, hogy egyébként kit hívtok föl, és mondta csáva, hogy amikor ez pittyeg, akkor legszívesebben földhöz vágnám, olyan rohadt idegesítő, és hogy nem tudom, kicsoda szokott telefonálni, Kolombóból.
És amikor kérdeztem, hogy megnézhetem a kontaktlistát, akkor az kb. Az egy olyan megjegyzés volt, hogy teljesen kiborult, hogy én miért akarom látni
Is bokáját rugdosni, hogy hagyja ezt abba, mert azt hiszi a Pali, hogy el akarja venni a telefonját, vagy valami rosszat akar.
Vagy nem tudom mi.
Igen.
Tehát egyébként...
Pedig csak erre voltam kíváncsi, hogy kivel beszél.
Gyakorlati szempontból most ugye ebbe a filmbe, amit most forgatottak, most lehet látni, ebbe nem lett volna hülyeség, hogyha van kettő mobiltelefon, mondjuk egy a gyereknél, egy pedig az apánál, hiszen ugye a filmnek a jelentős része arról szól, hogy hol van a kislány, és hogy el kell menni a kislányhoz, mert a kislány nem otthon van, hanem 7 évesen éppen a csordát őrzi.
Így van, mint minden lány egyébként.
A folyón túl,
igen, ami az egyik másik. Ahol nagyon-nagyon röhögtem még, ugye a kisfiatok a Mózes száraz lábba kell át ismét. Ez azon...
Igen, a nyakamba, a cipelbe vittem át a folyón.
Amikor ti azt vártátok egyébként, hogy megérkeztek a faluba, és akkor előjönnek, és akkor ott a kislány, és akkor mit tudom én, amerikai filmekben ilyenkor szokott valami hegedű, és ugye lemenni a nap, meg lassított felvételbe, ezzel szemben megérkeztek, és hát... Ja, az Eszter? Hát mit? Valami csordát ott őriz valahol a folyón túl is.
Majd amikor a lány megérkezett a rész egy pontján, akkor pont úgy csinált, mint minden szégyellős kisgyerek.
Persze.
Igen, és így nem volt túlságosan elalélve attól, hogy lát egy fehér embert, aki ugyanaz a nevünk, hiszen az egész inkább neki egy ilyen furcsa
helyzet
volt.
Igen, ő akkor élet föl igazán, amikor meglátta a saját születését. Azért az nagyon durva, nem, hogy pont egy törzsi lány. Tehát gondoljátok már, valaki oda rakja elétek a laptopot.
Mi kinyitottunk egy laptopot, és levetítettük a filmet.
És anyád így viselkedett, és apád, és így örültek neked. Tehát ez pont tegnap a vetítésen gondoltam bele ebből, hogy úristen, ez mekkora halu lehet egy ilyen kislánynak. Hát nekem is akkora.
De látszik az arcának kislánynak, hogy teljesen meg. Tehát ott megfertőzítik ezt a kislányt, ő biztos, hogy valami ilyesmivel
akar lenni.
Majd foglalkozni, mert látszik, hogy berántja, szóval az valami elképesztő.
Hát igen, hogy a most felnővők szerintem ezt meg fogják tapasztalni, akár hogyha felvette az apa, mert nem volt.
Lehet visszanézni.
De hogy, igen, de hogy igen. Ők még laptopot se láttak, tehát az egész lehetőség az égből jött szinte.
De ahhoz képest milyen magától értetődően nézték, nem? Tehát nem.
De azért amikor a másik főszereplőnk meglátta magát, fiatalkori önmagát a teheneivel, zokogni, potyogni kezdtek a könnye, és pont ezt akartam mondani a pusztához, hogy ki van csapva 7 évesen, hogy a csordára vigyázzon. Ez ugye innen nézve Jézus Mária, gyerekmunka, stb.
Közben a déd nagyanyáink még ki voltak csapva a földekre egyrészt dolgozni simán 7 évesen.
Milyen fontos az a tehén?
Bendegúz se volt 7-nél sokkal idősebb a bakterházban.
Hát igen, de meg az, hogy itt a tehén egy akkora, nem csak érték, hanem egy ilyen személyes kapcsolat, hogy sír, amikor meglátja.
Igen, mert a tehenet nem vágja le, hanem igen, az ugye a tej, meg a, igen.
Hogy egy kicsivel távolabbra menve, hogy amikor ti az egészet elkezdtétek, ezek szerint 10 éve, akkor ez kétfele, ez az egész on the spot két irányba mehetett. Az egyik, ez a válságzónákban járkáló, haditudósító, szerű, ha nem is a napi híreket, mert ugye az, akkor is ez egy magazin, tehát, de hogy a világ legmélyebb részeire benéző, a legsötétebb részekre benéző sorozat, illetve lehetett ez, ami most lett belőle, ez a milyen más világok vannak, milyen más mindennapok is vannak, és az mennyire lehet még szép típusú, nem tudom másképp ezt leírni, irány, hogy bánjátok-e, hogy ez a második lett belőle. Időnként gondoljátok-e azt, hogy jobb lenne Szíriában ágyúlövések közepette árvaházba forgatni?
Szerintem azért nem bánjuk, mert annyi minden volt ez a történet a 7 év alatt. Tehát volt a dokumentumfilm portrét ezen a Lóti Futin keresztül, hogy hülyéskedünk a francia idegen légiónál, mert adtak mellénk egy cenzort, aki minden lépésünket figyelte és leállította az interjúkat, úgyhogy nem lehetett más filmet csinálni, mint az, hogy két hülye a légiónál szórakozik, mert különben nem lett volna belőle film.
Legnézettebb
a
filmünk.
A diktátorok gyermekein által. Nem, tehát, hogy annyi mindent kipróbálhattunk, mert nem kötötték meg a kezünket, úgyhogy mi nagyon szeretjük azt, hogy ez a dolog annyi felé hullámzott, és egy csomószor volt olyan érzésünk, hogy úristen, nem tudom, mit csináltunk az elmúlt 5 évben, de most valamit tök mást kell csinálni, és nem is lehet azokat a skilleket használni hozzá, amit előtte. És nem bánjuk szerintem, hogy nem vagyunk a golyók előtt Szíriában, vagy máshol.
Meg ugye ez egy műfaji kérdés is, tehát hogy itt az is egy nagy kérdés volt, hogy mi akkor Eszter és András ugrálunk a világban mindenütt, mondjuk veszélyes helyeken, mert az még sokkal izgalmasabb, és próbálunk emberi történeteket találni a hírek mögött, vagy pedig ez elmélyül, és lesz belőle egy dokumentumfilm sorozat.
Ez nem csak nem műfaji, hanem életmódbeli különbség is, nem? Tehát, hogy,
az is persze.
Hogy meg lehetett volna ezt csinálni úgy, hogy közben gyereketek születik, hogy közben életben maradtok, tehát hogy egy csomó olyan dolog.
Vagy közben nem égünk ki totálisan és teljesen használhatatlan emberekké, akik már nem élvezik és nem akarják ezt az egészet csinálni. Szerintem mi ennek a szeleit nagyon sokszor megéreztük. És egyébként gyerekkel nem, tehát ez egyértelmű.
Ha egy
gyereked van,
volt?
Akkor életben szeretnél maradni.
Nekünk ez nem kérdés, hogy az egy jó döntés volt, hogy az On The Spot az nem egy ilyen műsorvezető által vezetett és ránk fókuszáló riportsorozat lett, hanem elmélyülhettünk akár a diktátorok gyermekei életében, akár a születés témakörében, és amikor kellett, akkor megjelentünk. Tehát amikor a születésről szól 12 filmünk, és közben kiderült, hogy nekünk is lesz egy gyerekünk, akkor természetesen benne voltunk mi is az egész szériában. És az Eszter hasa gömbölyödött a végén, a 10 baba után, a mi babánk is megszületett, és egy percre, egy fél percre az is ott volt az utolsó epizód végén. Tehát, hogy amikor ezt nem éreztük öncélúnak, akkor benne maradtunk, meg a nézők egy része, ugye nem hiszem, hogy minden héten, vagy minden hónapban megnézni egy dokumentumfilmet, de az On The Spotot velünk szívesen elutazik, akár Etiópiába ehhez a törzshöz. Amúgy nem hiszem, hogy az Omo völgyéről sokan a nézők közül kíváncsiak lennének, vagy fel tudnánk kelteni a kíváncsiságát úgy, hogyha nincs egy ilyen brand, ha nincs két értem, ember, aki oda viszi.
Hogy amikor ezt elkezdtétek, akkor ugye már volt YouTube, de hogy ez egy bohóckodás volt ahhoz képest, ami most. Miközben azért most az van, hogy a YouTube-on iszonyatos nézettségeket lehet elérni olyan dolgokkal, amik fele annyi energiát se emésztenek fel, mint amit ti csináltok. Ezt hogy éritek meg? Meg látom azt, hogy ti próbáltok, most ezt jó értelemben influencerek lenni, tehát én követem titeket Instagramon, látom, hogy cégek támogatnak titeket. Ez az egész munka, vagy iparág, nem tudom, hogy mennyire változott meg ettől a dologtól, és ez nektek komfortos, vagy nem komfortos?
Az, hogy az Instagramon, meg a Facebook oldalunkon mit csinálunk, én nagyon remélem, hogy összecseng azzal, amilyen történeteket egyébként próbálunk elhozni a nézőknek. De nyilván még személyesebb, és nyilván a mi életünkbe is valamennyire bepillantást enged, meg egy ilyen, ez az egész műfaj egy kicsit. Mi mindig féltünk és fáztunk a bulvártól. Ugye eleinte azért, mert semmi közünk nem volt egymáshoz, és nehogy már a magánéletünkről kelljen beszélni, aztán meg azért, mert hogy nehogy már az legyen a téma, hogy mi egy pár vagyunk, és nem az, hogy egyébként az Eszterkével mi van Etiópiában, vagy Gázában mi történik a filmünk főszereplővel, és így tovább. És akkor ehhez képest az, hogy mit tudom, egy hónapig nem teszünk ki semmit Instagramra, ez minket személy szerint nem zavar, és akár két hónapig is boldogan el vagyunk.
Zavarni.
De tudom, hogy a műfajtól teljesen idegen. Tehát minden műfaj szabály, tehát az Instagram szabálya, hogy napi egy-két poszt, ezt mi nem tudjuk, mert egyszerűen nem vagyunk erre alkalmasak, hogy így mindent kitenni a kirakatba.
De van valami média menedzser, aki ilyenkor szól, hogy András, posztoltak már valamit, mert két napja nincs, és már
ez általában az Andris lelkiismerete szokott megszólalni.
Az itt is néha jelzi, hogy egy hónapja most nem tettünk ki semmit az Instára, pedig a hashtag azért az megvan ígérve a kedves szponzornak, aki meg nagyon fontos, tehát hogy itt azért szponzorok tették lehetővé, hogy ez az etióp film elkészüljön.
Hogy nagyon fura, hogy egy kicsit olyan ellenállóan beszélsz erről, miközben az analóg korszaknak tulajdonképpen ti youtuberek voltatok azelőtt is, hogy YouTube létezett volna.
Csak hiszen, tévén YouTube.
Igen, hiszen van két ember, aki kevés eszközzel, saját pénzét reszkírozva, a saját üzletét csinál egy filmsorozatot, vagy részeket, epizódokat, tehát ez maga a YouTube. Szerintetek a YouTube az nektek segít, vagy ront, vagy gátol, vagy...
Nem ront a világon semmit.
Nem. De nem
ront,
is segít?
Szerintem segít, és tud segíteni, és nyilván egyre több dolgunk lesz fönn YouTube-on, de ami minket a leginkább inspirál, az, hogy a nemzetközi piacon mennyire jó dolog ez a dokumentumfilmezés jelenleg, és ez baromi. Tehát mindegy, hogy YouTube-on, streaming platformon, tévében, moziban, akárhol, tök sok dokumentumfilmet gyártanak, nagyon jól veszik az ötleteket, egy ilyen buzz van a dokumentumfilmezés körül, egyébként itthon is, és ez az a dolog, ami minket leginkább inspirál.
Az itthonra visszatérve, hogy az annyira tipikus, hogy akárhány interjút csinálunk, és szerintem beszélgetünk már, vagy háromszor, négyszer, meg Zolival is beszélgetettek most egy podcast is, mindig másik tévé, vagy ugyanaz a tévé, csak visszatérjen ciklikusan. A Beugró az egyetlen olyan műsor még rajtatok kívül, amelyik ennyi tévét járt meg Magyarországon. Hogy
nem voltunk szerintem olyan sok helyen.
Nem voltatok sok helyen?
Na de mit akartál?
Hát az, hogy ez nem baj ez. Tehát nem lenne az kényelmesebb, hogy tudjátok, hogy mit tudom, van egy hely, ahol mindig ott vagytok, és kész, és ennyi, és akkor sem, ezzel nem kell foglalkozni. Tehát ez a részhez legyen másnak a baja. Mi tudjuk, hogy ott, abban a tévében ez meg fog jelenni, pénteken este 8 óra, ez kész.
Szerintem nagyon sokat fejlődtünk ezzel, meg így tanulgattuk a szakmát, hogy csatornát vált az ember, meg hogy próbál meg ilyen nemzetközi vizekre valahogy beszivárogni, meg megtanulni ezt az egészet.
Meg valahogy
szerintem
máshogy...
nem baj, meg így a brand az intakt maradt. Tehát, hogy nem annyira érdekli az embereket, hogy melyik csatornán
évekig,
van.
Évekig.
Össze-vissza mondtak hülyeségeket, hogy hol vagyunk, és már rég nem ott voltunk, és már máshol voltunk, és mindig csodálkoztunk, hogy ez nem tűnt föl. Hát nem tűnt föl.
Mert nézte, tehát az On The Spotot megtalálta valahol, letöltötte Torrentről, megnézte a Spektrumon, megnézte a Duna TV-n, ismételt mindenki mindent állandóan, és aztán amikor nekünk bejött a képbe az, hogy nemzetközi csatornák is mentek a filmek, és a Deutsche Wellen tényleg 100 országban ment a Diktátorok gyermekei egyszerre, akkor ez már minket végképp nem érdekelt, hogy most itthon melyik adó megy, és nem műsorvezetők vagyunk, hanem van egy produkciós iroda, meg egy alkotóközösség, és az a kérdés, hogy ez hogy, a mi munkánk, a mi filmünk, hogy jutnak el a nézőkhöz. És akkor a YouTube az egy platform ezek közül, és a csatorna is egy platform ezek közül, és most már egyre több ilyen platform van, ahol egyébként megtalálja az On The Spotot a néző. Úgyhogy nem az van, hogy ha műsorvezető lennék, akkor biztos azt gondolnám, hogy legyen egy csatorna, aminek vagyok az arca, vagy mit tudom én. De hogy ez nálunk nem merül fel. Nem csináljuk a filmjeinket, és ha végig gondolsz filmrendezőket, vagy olyan dokfilmeseket, akiknek szereted a munkáikat, én nem hiszem, hogy csatornához kötöd őket, hanem megtalálod, ahol megtalálod.
Nem a kötés miatt, hanem a biztonság miatt. Ha tudom, hogy jövőre is van egy csatorna, ami biztos le fogja adni a filmet, akkor másképp állok neki, mint hogyha azt mondom, hogy hát, ja, lejár a szerződés, lehet, hogy nem lesz másik.
Filmi, ugye... az első jó pár évben nagyon-nagyon komoly biztonságban dolgoztunk, mert úgy nem indultunk el forgatni, főleg, hogy volt, aminek itt másfél év volt az előkészítése, például a Diktátorok gyerekeinek, hogy nem volt egy aláírt szerződés és egy előleg átutalva a számlánkra, tehát úgy nem mész el Pápua közepére, hogy vagy lesz belőle valami, vagy nem lesz belőle valami, mert nem mész el.
Ez a mai napig így van?
Hát végül is a mai napig így van, mert ez az első estés dokumentumfilm. Nem, egyébként ezt forgattuk úgy, hogy nem tudtuk, hogy hol fog kikötni, csak annyira hittünk a dologban, hogy biztosak voltunk, hogy valahol ki fog
meg
kötni.
Meg az On the Spot első adása is ilyen volt. Fogalmunk nem volt, és minden pénzünket rátettük arra, te örökségednek, ami volt,
az én kis örökség.
Kaptunk egy díjat, minden pénzt arra költöttünk, hogy elmentünk Gázába. A semmire. Tehát nem volt szerződésünk, és most is az első, ez volt az első On the Spot, és most az első egész estés filmünkkel volt ugyanez, csak azóta köré épült egy nemzetközi koprodukció, és az meg nekünk iszonyú izgalmas, hogy nem az van, hogy 10 éve ugyanazok az átvevő szerkesztők átveszik a filmet, és
láttam ilyet, ma Andriskám, jó lesz
Big Mac, nem tudom, hanem most a német, meg a francia köztévé főnökei repülnek ide, hogy megnézzék, ami nyersvágottunk.
Na most akkor ezt miért kell pontosan, mert ezt a legtöbb ember nem tudja, hogy külföldön milyen sikereket értetek el. Tehát, hogy hol lehet látni az On the Spot-ot? Mint egyébként On the Spot a brandnek a neve mindenhol?
Nem, a Children of Dictators néven futott, a Diktátorok gyermekei.
Csak miért egyébként?
Külön-külön sorozatokként, és abban természetesen nem voltunk benne. Tehát mi ott, mint dokumentumfilm rendezők, vagy dokumentumfilm gyártó közösség.
Effektíve egy más verziót láttak a külföldi tévéken.
Egyébként egy más verziót láttak, de utána a magyarok is látták azokat a verziókat, mert amikor nemzetközi koprodukció lett, akkor például ilyenek voltak, hogy oké, Bettina Göring nem beszélhet angolul Németországban, és akkor mi kardunkba döltünk, hogy de hát ott van az a jelenet, meg az a jelenet, és nincs olyan Isten, hogy még egyszer megismételjél valamit, viszont ők akkor mondták, hogy akkor forgassatok még hozzá, és akkor 2 évvel később visszamentünk Bettina Göringhez, és természetesen sokkal szuperebb lett a film emiatt, hogy a németek nyomtak minket, hogy menjünk vissza, és maradhatott valamennyi angol nyelvű rész, ami igazán izgalmas volt az első filmből, és sokkal mélyebb volt a dolog, mert már egy más nexusban, az otthonukban, Tájföldön forgathattunk velük.
Tehát akkor mi a ti ilyen büszkeség falatok? Tehát mondjatok pár helyet, ahol bemutattak titeket, és mert valószínűleg nem minden
hát
hallgató
most,
gondol.
Most a Sundance csatorna.
Most a Sundance TV vetíti, mit tudom, 9-10 európai országban 28 filmünket.
De ott On the Spot-ot.
Vasárnap este 10-kor. Meg Spiegelgeschichte ment történelmi sorozatunk, Al Jazeera-nak csináltunk, Amazóniából rövid filmet, és amit, tehát hogy ez nekünk, az nagyon-nagyon érdekes, amikor egy Al Jazeera Amerika San Franciscóban ülő szerkesztőjével levelezel, vagy beszélgetsz arról, hogy az amazoniai filmben mi működik, mi nem. Most meg német, francia, New Yorki programigazgatókkal beszélgetünk a nyersvágottról. Tehát, hogy ezek tök inspiráló és szakmailag hasznos fejezetek. Úgyhogy az, hogy nem egy tévénél vagyunk 10 éve, az nekünk inkább jó, mint rossz.
Oké, megkaptam választ a kérdésre. A nyersvágott és a különböző nemzetiségű szerkesztők, egy angol átvevő szerkesztő, egy német, meg egy amerikai ugyanazokat a dolgokat szúrja ki, vagy ez emberfüggő, vagy piacfüggő, vagy kultúrafüggő, és a németeknek ez például, hogy a Bettina Göring ne beszéljen már angolul, hogyha lehet.
Hát ez most érezzük igazán a bőrünkön ezzel az egész estés dokumentumfilmmel, ami egyébként egy Auschwitzban kezdődő, de trauma öröklésről szóló film, hogy Amerikában tök más működik, mint Európában, ami már Amerikában eléggé művészi, az Európában még lehet nyálas. Akkor most fogunk először úgy dolgozni, hogy ide jönnek ezek az átvevő szerkesztők, és kíváncsiak vagyunk, hogy ők például mit akarnak majd kiszedni a TV verzióból, a fesztivál verzióból, videóhoz képest. Tehát ez egy ilyen érdekes dolog. Szerintem egyelőre jobban rezonáltunk ezzel a, az amerikai fesztivál ízléssel valamennyire. Ami érdekes módon. Nem akarom azt mondani, olyan, mint a Netflixes dokfilmek, mert nem olyan. De nem olyan, mert ahhoz képest természetesen lassabb, és még mindig színesebb, mint ami egy európai fesztivál ízlés.
Egy olyan film, amit Amerikában európainak gondolnak?
Azt hiszem, hogy igen.
Milyen hosszú?
De ez tök véletlen.
Vagy a fesztivál verzió?
80 perc.
80 perc. És a tévést mennyire kell megvágni?
Hát 52.
És akkor lesz 3-4 különböző verziótok, amiket otthon fogtok tárolni a Winchesteren, és időnként?
Hát nem otthon, de hogy igen, mivel ez 25 országra elterítve van, hogy hol kié a jog, és egy csomó tévécsatornán nincsen, ugye a közszolgálati hossz az 52 perc, a kereskedelmi egy óra 48 perc, a fesztivál verzió 80 perc.
Ebből van olyan, hogy a ti verziótok?
Persze, tehát egy filmet csinálsz, a mi verziónk a 80 perces
van
film.
Van egy verzió.
És most például fogalmunk sincs, hogy azt hogy lehet szépen levágni 52-re, és nagyon várjuk, hogy megmondják, akkor hogy ők mit gondolnak.
Az történik, hogy csinálsz egy darab filmet,
ami szerinted a legjobb.
Az, hogy a legjobb, majd jönnek ezek a fickók, és megmondják, hogy szerintük hogy lenne még jobb, és akkor ti megbólogattok, és megcsináljátok úgy, de van egy A film, és van annak A film Amerikában, A film, ahogyan a Netflixes fickó mondta, hogy jó lesz, meg A film, ahogy a németek szeretik.
Körülbelül.
És akkor van, amit ők szeretnek, mi meg nem. Tehát a Diktátorok gyermekénél, amikor kikötött a CDF-en a...
Jaj, ez egy nagyon szar sztori.
A sorozat, akkor a Die Weltben megjelent egy oldalas kolumnás cikk a Bettina Göringről pont, ami az ő személyiségét boncolgatta, és nem értettük, hogy te az újságíró most valamit félreértett, vagy nem látta azt a jelenetet, és akkor megnéztük, és kiderült, hogy a CDF... ugye a német közszolgált, ugye, mert most már beszéltünk az angol közszolgáltra a pápuai törzsnél, a német közszolgált, a rendezők, a szereplő, koprodukciós partner megkérdezése nélkül kivágott 5 percet
nem,
a filmből.
8 percet vágott ki a filmből, nagyon sokat.
22 volt, 47, hát vagy 5 vagy 8-ot.
Nem. Szerződés szerint rohadtul nem.
És ennyi, akkor mi történik?
Képzeld el, hogy egy csomó ideig nem válaszoltak az e-mailekre sem. Tehát ez egy annyira kirívó eset volt, és milyen rossz, mert neked dokumentumfilmesként rohadt nagy felelősséged van, érted? Egy Göring leszármazott a bizalmát, meg mindenét adja neked, és látta, hogy milyen lett a produktum, és te gondolsz egyet, és kiveszel belőle 3 részecskét, és már egy teljesen más dolgot fognak látni róla. Ez nagyon-nagyon ciki volt.
Azt hitték, hogy el lehet sunyogni?
Ez egy tévés döntés, egy szerkesztői döntés, vagy a fickó az átjátszóban? Tehát, hogy...
Nem, ez egy szerkesztői döntés volt.
Majd mi megmondjuk, hogy legyen ez rövidebb. Ez se lényeges, nem tudom.
Hát, mert
és persze,
nem
hogy a Bettina Göring férje, aki
a
mindent megvizsgál, és mindent megtalál, küldte rögtön aznap, hogy ez mi. És mi történt a filmünkkel?
Ez azért történt, mert ti voltatok a fiatal magyar dokfilmesek, és ez most már nem történik meg, vagy ez ettől független?
Ez szerintem ettől független, mert a szerződésben benne volt, hogy ezt nem lehetett volna a disztribútorral való egyeztetés nélkül, és mégis megcsinálták. Valószínűleg az történt, hogy nem volt elég idejük, ott volt az 52 perces film, 47 perces volt a slot, ahol be kellett szuszakolni, és akkor gondolták, hogy most erről nem fognak levelezni.
De azért a mi fejünkbe is megfordult ez, amit kérdezte, hogy a magyarokkal ezt megcsináljuk, mert hát nem tudom, tehát ez így megfordult a fejünkbe, de valószínűleg nem erről volt szó.
És egyébként sose fordult semmi ilyesmi elő itthon velünk.
Az igazi cenzúrához Németországig kellett elmenni.
Igen.
Ugye pedig ez a köztévén is voltatok nem egyszer, nem kétszer.
Igen.
Úgyhogy ha már úgy a cenzúráról.
De ott tartották magukat a szerződéshez, ők meg nem.
Hogyan tovább? Tehát ebben a YouTube-os, kicsit influenceres, kicsit nemzetközi világban. Szerintek mi az út? Milyen lesz az On The Spot 5 év múlva, meg hogy On The Spotnak fogják-e hívni? Egyébként mi van akkor, hogyha... Tehát azért a tévés verziónak, ahogy egy tévé lenne, az lenne az előnye, hogyha megunnátok ezt az egész világjárós dokumentumfilmesdit, akkor csinálhatnátok vetélkedőt bármikor. Vagy valami ilyesmit. Itt elég nehéz lenne egy nagyon jól felépített brandet hirtelen átirányítani mondjuk egy gyermekeknek szóló témába. Lesz On The Spot 5 év múlva, és milyen lesz?
Figyelj, az On The Spot az szerintem az mi vagyunk. Tehát ez a két ember, meg ez a 6-8 ember, akik csinálják ezeket a filmeket, hogyha lesz olyan történet, amiről mi azt gondoljuk, hogy ezt nagyon szeretnénk elmesélni, akkor csak az a kérdés, hogy most az, hogy az On The Spot bemutatja, és egyébként az a cím, hogy Born in Auschwitz, vagy hogy egy On the Spot széria, vagy egy websorozat, ezek számunkra formai kérdések. És hogyha nekünk ez a szakmánk, meg ez a hivatásunk, hogy ezeket a történeteket meséljük 10 éve, és még nem égtünk ki, és van olyan, ami tényleg izgat, akkor van On the Spot.
Meg most ez egy nagy kísérlet, mert mi arra vágytunk, mi alatt daráltuk a sorozatokat egyiket a másik után, és baromi jó volt azt csinálni, de egy idő után természetesen nagyon elfáradtunk. És akkor ez volt a vágyálom, ami most történik a Born in Auschwitz-szal, hogy jó, akkor végre legyen nagyon sok idő egy dologra, és legyenek nemzetközi koprodukciós partnerek, és próbálhassuk ki ezt az egészet nagyba, és mondjuk ha ez sikerül, akkor tök jó lenne még egy-kettőt így végigvinni, de ezek sokkal rizikósabb dolgok, mint egy sorozat egy tévénél, akivel le vagy szerződve. Úgyhogy ez most egy ilyen próba, hogy ezek sikerülnek-e, vagy lehet-e ezen az úton tovább menni. Ha lehet, akkor biztos, hogy egy darabig időznénk ezen az úton. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz attól még websorozat, vagy bármi más, amit kitalálunk, de ezeket az egész estés dokukat most így nagyon szeretnénk egy-két évig csinálni.
Tévés szériában és szerződésben most akkor nem gondolkodok, ha jól veszem ki a szavaidat.
Hát 2019-ben és 2020-ban mi úgy nagyon nem döntöttünk, akartunk, hogy nagyon nem szeretnénk, mert nem ennek van itt az ideje, és úgy éreztük, hogy már mi 3 évvel ezelőtt is beszéltünk arról, hogy kéne váltani, le kéne lassítani, meg kéne csinálni a nagy filmet, és akkor ez most hirtelen megtörténhet.
Most a nagy filmek kapcsolatban, amikor először beszéltünk róla, akkor a Netflixről is volt szó. Uh-huh. Aztán, amikor másodjára beszéltünk, akkor már nem nevesítettétek, hanem csak egy streaming csatorna is. Most hol tartunk ebben?
Nevesíthetünk?
Lehet nevesíteni. Most ott tartunk ebben, hogy a Netflix nem gyárt saját gyártáson belül nincsenek történelmi dokumentumfilmek, mert azokat megveszik máshonnan. Tehát így módon még akár kiköthet a Netflixen. Ez pár évvel ezelőtt még nem, amikor mi ezt a filmet elkezdtük, akkor ez még nem volt ez a döntés, hogy itt történelmi filmeket nem gyártunk, mert ezt tudja más jobban, mi csinálunk mást, és azokat meg megvesszük a legjobbakat. És közben az is lett, hogy beleszeretett ebbe a filmbe az AMC Networks International, és beleszeretett az Arte és az NDR. És ezek meg olyan nagy cégek és nagy elérésű nemzetközi kereskedelmi és közszolgálati csatornák, hogy ő nekik az kifejezetten zavaró lenne, hogyha ők belefektetik a pénzt, az energiát, mindent, és aztán egyszer csak kiköt a Netflixen, még mielőtt hozzájuk kerül. Úgyhogy ebben, hát ez is iszonyú érdekes, ahogy erről most tanulunk. A német-francia köztévé visszakér a pénzéből, hogyha te odaadod egy streaming platformnak, amelyen Németországban is meg tudják nézni. Miközben ő az elejétől kezdve benne volt és segíti.
Baromira utálják.
Szóval itt egy hatalmas konfliktus is van.
Gyűlölik.
Óriási konfliktus. Ha egy német köztévé benne van egy játékfilmben, az 36 hónapig nem köthet ki a globális streaming platformon. Nem lehet. Aha. Tehát akkor annyira védik a
nem
piacot.
Nem a Netflix ellen szó lesz, hanem ez a piacvédelemről szó. Amazon, Netflix, Hulu, igen. Teljesen mindegy. Igen. Tehát a Hulu az nem globál. Tehát, aha,
igen. És ez nem jelenti az, hogy nem fog egyszer csak kikötni majd valamelyik ilyen platformon.
Csak 3 évvel később.
Nem, mert szerencsére itt most más szerződési feltételek vannak, és ez a játékfilmre vonatkozik, és ez a mi produkciónk, amiben koprodukciós partnerként, meg broadcasterként beszálltak mások, és nem az van, hogy ők
a megrendelők.
Ah,
tehát ez egy más pozíció, ez is egy fontos, sokkal szerencsésebb dolog. Így.
És ugye ebbe próbálunk navigálni, de hogy egy Netflix deal ahhoz képest, hogy egy nemzetközi televíziós koprodukciós deal mit jelent, az nem feltétlenül az erősebb, és ami mellett egy alkotó vagy egy produkciós iroda dönt. Úgyhogy ez...
Viszont hangosabb, tehát nyilván hangosabb persze. Egy Netflix deal.
180 országban egyszer elérhető a filmed, az egy
akkor
hihetetlen
nem
dolog.
Biztos, hogy az
csak
a legjobb.
Hogyha a matek, az meg nem úgy jön ki.
Tehát egyrészt pénzügyileg nem biztos, hogy megéri, másrészt a 180 országban a 17 ezer cím közül az egyik hirtelennyében. Kérdés az, hogy mekkora kampányt kap melyik országban.
Hogyne.
Tehát, hogy azért ez lehet...
Pontosan, ez van az, hogy kiket választasz disztribútornak. Bekerülsz egy nagy katalógusba, nem tudom, hanyadik filmként, vagy bekerülsz egy kisebb katalógusba, és valaki beleszeret, és megpróbálja tényleg eladni ezt a filmet. Tehát ez tényleg egy olyan világ, amit most próbálunk tanulni, és nem csak a filmet készíted el, hanem ezt a szakmát próbálod elsajátítani.
És nem érzitek azt, hogy egy kicsit ellene mentek a világnak? Tehát, hogy ez a lassuljunk le, gyártsunk hosszabb filmeket, lehet, hogy inkább akkor fesztiválra és egyébként tévére. Ez most négy olyan mondat, ami szembeáll egy kicsit azzal, hát most de... persze torzítottam, mint hogy 10 évvel ezelőtt, meg ti voltatok akkor a egy kis kamerával. Nem,
akkor is mindennel szembe mentünk. Azt tanultuk az egyetemen, hogy 3 dolgot nem néz a magyar tévénéző. Dokfilmet, feliratos tartalmat, és olyat, ami külföldön játszódik. És erre megcsináltuk az On the Spotot, ami egy dokumentumfilm sorozat, feliratos, szigorúan feliratos, mert nem akartuk, hogy a törzsfőnök imádott Rudolf Péter hangján szólaljon meg, és külföldön játszódik.
És egyébként több dokfilmet gyártanak, mint valaha. Tehát nézzük, a Netflixen naponta jönnek ki a dokfilmek, csak hogy a Netflixnél maradjunk. Az Arte is rengeteg dokumentumfilmet gyárt. Tehát ez egy nagyon versenyképes és tök jó piac.
És azért az nekünk, tehát az hihetetlen megélni, hogy most annyi idő, energia, pénz van egy filmre, mint korábban egy egész On the Spot évadra. És hogy ez nekünk nem visszalépés, hanem egy iszonyú előrelépés. Nagy előrelépés.
Mondtok olyan filmet, az is jó, olyat mondtok, amit nem ismerünk, sőt, akkor lehet, hogy rá lehet keresni, ami elérhető, és nektek egy ilyen cél, hogy ilyet szeretnétek, nem pont olyat, de hogy ez a minőség, ez a szemlélet az, amit el akartok érni? Vagy amit szerettek?
Mondunk olyan dokfilmeket, amiket láttunk, és nagyon szerettük. Például az Egy nő fogságban, ami egy magyar dokumentumfilm, és a Csicska intézményéről, és a modernkori rabszolgaságról szól, egy borzasztó személyes, végtelenül közelről végigvett gyönyörű történetben. Van egy csomó sorozat, a Wild Wild West, ami az Osho szektáról szól, és a Netflixen érhető el.
Nagyon régi kedvencem a Halál Gázában, Death in Gaza, ami egy kameramanról szól, és sajnos arról, hogy meghal Gázában, de ahogy az csinálva volt, ez például az On the Spot indulásakor is egy nagyon inspiráló munka volt, nem tudom, hogy emlékszel erre.
Igen, meg amikor fesztiválokon zsűrizünk, akkor is próbáljuk figyelni, hogy hol mi történik ebben a műfajban, és iszonyatosan izgalmas, és egy aranykorát éli, és egy reneszánszát éli a magyar dokumentumfilm is.
Ez azt jelenti, hogy van olyan közeg nektek, dokumentumfilmes közeg, ami ilyen inspiráló, magyar közeg, akikkel meg lehet beszélni dolgokat, akik lehet ötletelni, akiket be lehet húzni, vagy
hát stb. Ez egy nagy handicap, mert alíg ismerjük a magyar közeget, tehát hogy inkább még nézzük a munkáikat, de nagyon keveset vagyunk itt, és nem nagyon mozgunk igazán sehol, tehát most is elvonultunk hónapokra, hogy ezen a auschwitzi filmen dolgozzunk, és például iszonyú nagy Spéttel néztük meg még a Woman Captured-ot is, tehát meg kb. Mindenki látta, csak mi nem. Úgyhogy sajnos nem, de ez tök jó lenne, ha nem így lenne. De mondjuk készül egy sorozat, amiben segédkezni fogunk, és akkor az Andris az Almási Tamást hívta föl, hogy kit ajánl rendezőnek, és kik azok az emberek most, akik nála végeztek, és van bennük nagy-nagy lehetőség. Tehát így próbálkozunk néha, de azt nem mondanám, hogy a dokumentumfilmkészítő klubba töltjük minden péntek délelőttünket.
Van ilyen egyetlen?
Jó lenne, ha lenne egy ilyen Soho-szerű dolog.
Azért vannak ilyen, hogy
igény van rá.
Igen, és vannak ilyen hubok, tehát például van az Input konferencia, ami több mint 40 éve mustrázza az adott év legjobb közszolgálati televíziós meg rádiós tartalmait, az végtelenül inspiráló. Most nekünk ott volt Bangkokban az idén filmünk, tavaly New Yorkban, és akkor mentünk, kollégák is jöttek, és akkor ott néztük, beszéltük, vitattuk.
Azért kérdeztem ezt a milyen példákat mondtatok, és lehet, hogy rosszul tettem fel a kérdést, mert jó címeket mondtatok, csak hogy talán képiesebben kellett volna kérdeznem, mert hogy attól tartok, hogy a átlag index olvasó fejében a dokumentumfilm az nagyrészt egyenlő a magyar dokumentumfilmmel, hogyha nem a különböző tévéken menő, szakmányban készülő történelmi világháború színesben, világháború így a nagy népirtások három, meg stb. Beszélünk, hanem a magyar dokumentumfilm az egyenlő azzal, hogy szakértők, kopaszodó szakértők,
vicce,
hatalmas...
Már túl vannak.
Igen.
Mindenki túl van ezen,
van,
nem?
Van 2-3 olyan film minden 2-3 évben, ami felvillantja azt a reményt, hogy túl vagyunk ezen, de nem véletlenül nem azért, mert hogy nincsenek jobb filmek, vagy nincsenek jó szakemberek.
Mert nem jut el
hozzájuk. Nem jut el hozzájuk, és ez egy-egy pont, az inkább csak azt jelenti, hogy vannak kivételek, pedig lehet, hogy nem így van. És arra céloztam, hogy nem-e egy kicsit veszélyes dokumentumfilmet csinálni Magyarországon, ahol még mindig az van, hogy az On the Spot volt a friss, lendületes sorozat, szemben a dokumentumfilmmel, amit a Duna TV ad délután 4-kor, és senki nem néz meg.
De a magyar nézőink végignézték ugyanúgy azokat a sorozatainkat, amiben egy képkockára nem tűntünk fel, és azok a dokumentumfilmnek minden igényét kielégítik kb. Tehát, hogy nem volt felhörrenés, és utána megint csináltunk egy születéssorozatot, ahol egy picit voltunk. Tehát, hogy ez szerintem ők ehhez hozzá vannak szokva.
De lehet, hogy a szó poros még mindig.
Lehet, hogy
a dokumentumfilm
igen,
szó, de most ezzel nem, mi nem tudunk mit kezdeni, és mi a...
De például a dokumentarista, az már lehet, hogy nem.
Van
lehet.
Egy R. Van
igen,
egy...
igen, lehet, az már jobban cseng.
Visszatérve a szülés, meg erre a filmre, amiről az Eszter történetéről, hogy mi van akkor, hogyha, tehát most játszunk el a gondolatot, 11 évvel ezelőtt megszületik Eszter, ott van a karodba, és amikor megszólal az édesap, hogy hát akkor már pedig ezt most ti fogjátok innentől kezdve vinni, arra azt mondjátok, hogy hát nem.
Ez egy olyan, valahogy ezt nem lehetett azt mondani.
Azt mondjuk, hogy no way.
No.
Nem. Ott volt
ez csak
Six
tudtam volna mondani, most komolyan. No. Ebben a helyzetben.
Freu a tolmácsunk mondta, hogy a BBC, a National Geographic itt táborozott egy másik törzsén. Az
várták, hogy szüljön
vele.
Valaki
már szüljön, igen.
És nem szült. és hazamentek, mert egyszer már az ő büdzséjük is véget ért. Meg így az ölünkbe hullott ez az ajándék. Annyira fontos volt, hogy ott döntöttük el 2011-ben, hogy hát ha lehet, akkor csináljunk majd egy évadot, ami csak a születésről szól. Mert ez hihetetlen. Itt vagyunk a szavannak közepén, egy poros, füstös fakunyhóban megszületik az élet ennél a tradicionális törzsnél. Ez elképesztő, akkor ezt majd nézzük meg Mexikóban, Balin itt-ott. És hogy annyira nagy hatással volt ránk az, és a nézőket is mélyen érintette. Mindenki kérdezgette még évekig, hogy és mi van az Eszterkével, és mi van. Tehát ez nekünk valahogy nem, és ez már ott lehetett érezni abban a kunyhóban. És nem volt kérdés, hogyha ez, nekik ez fontos, akkor most az, hogy mi visszamegyünk, vagy oda juttatjuk a pénzt, az egy következő kérdés. Nem lehetett az.
Én vagyok annyira
gyökérben csinálni egy ilyen, de nem, mert oda mentél, és neked ők adtak egy csomó mindent, érted? Az idejüket, a figyelmüket, az őszinteségüket, a hülyeség, mindent. Mennyi mindent viszel el onnan?
Kicsit lemenjünk el az érzelmi szintre, amikor elmondja, érted? Amit most az Annás mondott, hogy milyen mekkora flash volt ez. Tehát nem csak a kislánynak volt az, amikor látta a saját születését, hanem most, hogy beszéltek róla, látszik volt. Mind a kettőtökön, igen. Amit persze a hallgató nem lát, hiszen ez nem egy vizuális műfaj.
Hangszínre
hallja, igen. Maga az egész a születés utáni procedúra, a nyakába tett kecske.
Bél.
Igen, stb. Mondjuk ki, annyira, Bél.
Nem annyira, én.
Nem, Bél. A beléből az
Bél
volt,
nem? Igen. Nagyon, nagyon, nagyon erős volt az egész. Nekem, amikor elvittétek oda a fiatokat, Mózest, és ott a folyóparton játszottak is kölykökkel, stb. Az nem jutott eszetekbe, hogy lehetne egy olyan szériát forgatni, ami a gyerek szemszögéből nézi meg a világot?
De,
hát
és
ezt megcsináltuk egy kis websorozatban, ami One World Family névre hallgat, és nálunk vannak a jogok, és nem
akkor, az, hogy bármikor
letörölhetjük, hogyha mondjuk Mózes 16 évesen azt mondja, hogy ez milyen ciki, és ezt azon miért
ez
van
lett volna
ez
a következő kérdésem, és hogy Mózes mit szól hozzá.
Na, de hát, hogy mi nem csináltunk olyan websorozatot sem, ami róla szól, hanem ez a dolog, forgattuk a filmjeinket, ott volt velünk a gyerek, és elkezdtek történni dolgok, amiket nyilván mielőtt szülők lett, fogalmunk nem volt, hogy ez így megy, gyerek mindenkivel megtalálja a hangot, ők is vele, van egy közös nyelv, tök mindegy, hogy kinek milyen színe, kendője, micsodája van, elkezdtek ilyen kis csodák történni, és akkor azon vettük észre, hogy még odafordítottuk a kamerát, hogy jé, milyen érdekes, hogy 2 órája vedd a törzs férfi tagjai babysittelik a Mózest, és olyan egyértelmű az egész, és meg gurítják egymásnak a narancsokat, meg mezitláb tipornak a kukoricába, és mindenki rohadt jól érzi magát, köztük mi is, és ezek akkora haluk voltak, elkezdtünk gondolkodni, hogy figyelj, lehet, hogy ezt meg lehetne mutatni, na de mutassuk meg a gyerekünket. És akkor elindult egy ilyen jó, hosszú, szokásos dilemma, mi legyen. És egész addig nem döntöttük el, hogy ez menjen ki, amíg 2 epizódot nem csináltunk meg, és néztük meg nagyon, hogy tényleg ez nem öncélú, ez nem lesz gáz a gyerekünknek. És azt gondoltuk, hogy annyira fontos, amiről szól, hogy egyszer lehet egy ilyet csinálni.
Ugye mindenütt ezekben a kultúrákban, ahol vagyunk, a különbségek, amik elsőre szembe tűnnek, meg a politika is ezt építi bennünk, a különbségekre a fókuszás, és akkor pont az ellentétét láttuk a világban mindenütt. És emlékszem, ez pont a Vedda törzsnél volt, hogy szemünk sarkából néztük, miközben a törzsönköt vettük, hogy tényleg így el van a gyerek, és ott a narancsokkal játszik, és akkor már 30 percig így voltak, én oda leszúrtam egy kamerát. Ők ezt fölveszem, hogy megmutatom egy gyerekpszichológusnak, hogy ez hogy van.
Egyébként az, hogy mennyire ugyanaz az élet mindig, bármennyire is különbözőnek tűnik, abban az, amikor azt mondja az anya, hogy megnézi magát fiatalkorában a szülés előtt, és azt mondja, hogy hát akkor még volt időm, teljesen igen, más gondjaim vannak, és az egész tényleg, tehát jó, hogy nem hozzá be a túlórát meg, hanem, tehát, hogy annyira ugyanaz volt az arca is, amit mindenki lát egy fiatal igen, anyán, tehát hogy miközben nem látott még soha tévét, nem tök másképp él, mint mi, igen, mégis teljesen ugyanaz.
Bocsánat, csak el ne felejtsük ezt a dolgot elmondani, hogy azzal, hogy most mi visszamentünk, és az Esztert beirattuk az iskolába. Tehát ezzel most egy tök más dolog kezdődik, mert kutya kötelességünk 3-4 évente visszamenni, és nézni, hogy mi lesz ebből.
És lesz ebből,
tehát
valami?
Itt jön be. Nem tudom, hogy mi lesz, nem tudjuk, hogy mi lesz.
Mármint filmként.
Ja,
bocsánat.
Persze, tehát muszáj visszamenni, tehát a többi szereplőnek az élete is, ahogy változik, amennyit öregedtek 7 év alatt, ahogy az élet, a törzs, a klímavált, akármi, tehát minden ebben a történetben nagyon érdekes, és akkor itt visszakanyarodhatunk arra, hogy miért kell ebből majd egy nagy dokfilmet csinálni, hát hogyha egy ilyen anyagod lesz, hogy nem tudom, 20 éven át, mész vissza, és a születéstől ott voltál, és megnézheted, hogy milyen hatása van az oktatásnak az ő esetében, és hogy te tudsz-e kívülről okoskodni, hogy ezzel majd te megváltod az ő életét, és ki tudja, mi fog történni, hát azt a ki tudja, hát azt meg kell majd várni, és meg kell nézni, hogy ebből az egészből mi lesz. Úgyhogy ez például egy nagyon-nagyon klassz dolog.
Ez egy remek végszó. A filmet meg lehet nézni a Telekom videótékába, vagy videótárba, illetve a Spektrumon és a Spektrum Home műsorán, és remélem, hogy legközelebb majd mit tudom, 4 év múlva arról fogunk beszélgetni, hogy Eszter már készül a gimnáziumba, vagy valami hasonló, hogy nem.
Jó.
Lehet, hogy akkor még csak
felsőt lesz. Egy 8 osztályos gimnázium.
Igen.
Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok.
Köszönjük.